Kedves testvérek, akkor ma megpróbáljuk befejezni a tesszalonikai levelet, mármint hogy az első tesszalonikai levelet. A következő szakaszunk az 5. fejezet 12. és 21. verse közül szól. Nincsen már túl sok hátra a levélből, olvasom a szakaszt. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A levél végén az az igazság, hogy mikor olvastam, akkor egy kicsit az volt a benyomásom, hogy Pál apostol nagyon kapkodva próbálod itt lezárni a dolgokat, mert most jönnek elő azok a témák, amiről igazán írhattál volna még részletesebben. Nagyon tömör szerintem ez a pár vers itt, és nagyon-nagyon fontos gondolatok vannak benne. Közben puskázok, hogy a diákra mit írtam ki, vagy mit nem. Az egyik, ami itt előkerül rögtön az elején, ez a kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Itt alapvetően a gyülekezet vezetésére hívja fel Pál a figyelmet, meg azokra a személyekre, akik ezt a szolgálatot ellátják, tehát akik az apostoli szolgálatba, ő utána a gyülekezeten belül ige hirdetésben, lelki gondozásban szolgálatot vállalnak. És gyakorlatilag azt kéri a gyülekezettől, hogy azok, akik ebbe a szolgálatba belépnek, azokat a gyülekezet alapvetően becsülje meg. De azt gondolom, hogy nem elválasztható az előjáróknak a kérdésköre magától a gyülekezettől, mert hiába mondja itt Pál azt, hogy a munkájukért nagyon becsüljétek meg és szeressétek őket, mégiscsak az ennek a szakasznak a lezárása, hogy éljetek egymással békességben. És itt már nem csak a vezetőkről beszél, hanem a gyülekezet teljes közösségéről. Mert hogy nyilván minden közösségben van valaki, akik a vezetésnek a feladatát alapvetően felvállalják, ez egy teljesen természetes történet. De a gyülekezet az pontosan abban lesz, mondjuk eltérő egy foci csapattól, vagy egy, nem tudom én, egy makramékörtől, hogy ez a békesség, és itt az Isten békességéről van szó, az ige hallgatás, ige hirdetés, és az imádság szolgálata által megfogalmazódik a gyülekezeten belül. És nagyon izgalmas, de hogy arról sokat beszélünk, hogy a lelki pásztorok felelnek a gyülekezetükért, de valójában a páli logikában meg benne van az, hogy a gyülekezet megfelel a lelki pásztoráért. És ez szerintem egy ilyen nagyon szép és sokszor háttérbe szoruló, de nagyon szerves mondani valója Pálnak, mert egész egyszerűen a lelkész, a mindenkori lelkész nagyon sok mindent megtehet a gyülekezetéért, de nem lehet a gyülekezete. És ez egy nagyon fontos történet egyébként, mert akkor működnek a gyülekezeteink jól, ha abban mindenki a gyülekezeti tagság a saját szolgálatát belerakja, a lelkész a maga szolgálatát belerakja, a hitoktató a maga szolgálatát belerakja, de hogy az egész ebben az imádságos békességben működik, és ez csak közösségben megy. Ez nagyon fontosnak tartom egyébként, mert hogyha a kiküldését nézem a tanítványoknak, akkor a tanítványok is mindig közösségben vannak kiküldve. A páli munka is mindig közös, tehát a páli misszió úgy működik, hogyha már van egy működő közösség, akkor általában Pál akkor megy tovább. A tesszalonika pont egy kivétel. mert innen mennie kell, és azért küldi vissza a levelet. De hogy alapvetően akkor megy tovább a következő gyülekezetet alapítani, úgymond, amikor már van egy olyan kialakult közösség, ami képes saját magát megtartani. És ahhoz nagyon kell az, hogy legyen valaki az élén, aki mondjuk az igehirdetés szolgálatában meg a biztatásban be tud állni, de legyenek mögötte olyanok, akik meg őt tartják meg. Tehát egész egyszerűen a lelkészi szolgálat, úgymond, vagy az apostoli szolgálat, az nem ül a gyülekezet fölött, hanem az a gyülekezettel egy egységet alkot. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos. Ment most egy levelezés evangélikus lelkészi fórumon, és megütötte a fejemet, szerintem, vagy a szememet, én is be fogom vezetni ezt a szokást. Az egyik lelkész testvér, azt nem akarom elmondani, miről beszélgettünk egymás között, de hogy így ilyen nagybetűkkel beírta, hogy ő a hirdetésben mindig megköszöni a gyülekezetnek a gyülekezetért tett imádságokat. Amiket ő nyilván nem hall, meg lát végig vasárnaptól vasárnapig, de hogy a gyülekezet az akkor él, hogyha a gyülekezet imádságban hordozza saját magát is. És ugye elgondolkoztam azon, hogy ez nem biztos, hogy egy rossz intézmény. Mert igenis kell, hogy imádkozzunk mi saját magunkért, mert akkor van meg a békességünk. De ez a békesség, ez nem egy ilyen önző történet, hogy csak nekünk legyen békességünk, mert azzal folytatván a szakaszt, hogy kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. És ezt lehetne értelmezni egy ilyen belső mechanizmusként, hogy ez csak a gyülekezetre szól, viszont amikor ott arról beszél, legyetek türelmesek mindenkihez, akkor ott egyértelműen kiderül a görög szövegből, hogy valójában a világ felé fordulva is gyakoroljátok mindezt. És szerintem nagyon fontos ez a tétlennek intése, mert én azt látom, meg azt gondolom, hogy nem hiába mondták a régiek azt, hogy a lustaság megöl. És ebben maximálisan igazuk van. Nem hiába lesz majd a bencés mozgalomnak az a jelmondata évszázadokkal később, hogy óra et labora, tehát hogy imádkozzál és dolgozzál. És nem hiába kezdenek el úgy közösségeket szervezni, hogy gyakorlatilag ott megvannak az imaórák, de imaóra és imaóra között vagy alszanak, mert este van. Ugye az utolsó imaóra meg az első imaóra között alszanak, mert este van. Vagy pedig dolgoznak, általában földet művelnek, vagy méhészkednek. Szerencsésebb helyzetben sört is főznek, és akkor azt nagyon szeretjük, de alapvetően munkából mennek az imába, és imából mennek a munkába. És azt gondolom, hogy a keresztény ember, ha a hitét gyakorlati módon szeretné megélni, akkor az nem elválasztható a szorgalomtól. És itt nem arról beszélek, hogy akkor soha többet ne pihenjünk, meg akkor a keresztény ember az olyan, akinek ki se esik a munka a kezéből, és mindig csinál valamit, mert ez már lehet, hogy egy kicsit ilyen szélsőséges félreértelmezése Pál apostolnak, de az, hogy mi tevékenyek vagyunk, az azt gondolom, hogy hozzá tartozik a hit gyakorlathoz. És azért tartozik hozzá, kedves testvérek, mert hogyha nem vagyunk tevékenyek, akkor egész egyszerűen fogyasztói vagyunk az igének, de nem vagyunk az igének megtartói és megtermői. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát, hogyha azt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy a gyakorlat teszi a mestert, és teljesen mindegy, hogy most a szorzótábláról beszélek, vagy a foci edzője vagyok, és labdavezetést tanítok neki, vagy bármi, és azt mondom, hogy gyakorolj, mert akkor fog menni, akkor ne gondoljuk azt, hogy a gyülekezeti élet az működik gyakorlás nélkül. Ne gondoljuk azt, hogy a Bibliát meg fogom érteni gyakorlás nélkül. Ne gondoljam azt, hogy az ige hirdetést, azt meg fogom érteni az ige hirdetés hallgatásának gyakorlása nélkül, és én tovább mennék, mert mindig előjön egy ilyen nagy problémakör, amikor mondjuk a szabad imádságok feljönnek gyülekezeten vagy gyülekezeti közösségeken belül, hogy még nem tudok szabadon imádkozni. Igen, ha nem kezdem el, és nem kezdem el ezt gyakorolni, akkor nem is fogok tudni szabadon imádkozni. Mert hogy ez mind olyan, ami kell, hogy elinduljon, és az ember ezt gyakorolja. És nem hiába beszélnek egyébként nagyon sokan hitgyakorlatról. mert hogy az, hogy én a Krisztushoz tartozom, az nem szabad, hogy egy ilyen teoretikus része legyen az életemnek, az a 0-24 órát hassa át. És nyilván ebben mindig vannak hullámvölgyek, félreértés ne essék. Tehát nincsen tökéletes keresztény, aki 0-24 órában folyamatosan meginokhatatlan hittel az év 365 napján tökéletesen kapaszkodik az Úr Jézusba, de hogy mi nem arra vagyunk elhívva, hogy akkor nem tudom én heti egy órában legyünk keresztények, vagy szerencsésebb helyzetben heti két órában legyünk keresztények. A keresztény ember a munkáját is keresztényként éli meg a hétköznapjait is keresztényként éli meg, és azért nagyon fontos, hogy ne legyen benne tétlenség. És a tétlenség az azt gondolom, hogy nem a pihenés ellen szól, hanem a lustaság ellen szól. Ha én nem gyakorlom a hitemet, akkor az a hit gyengülni fog, nem pedig erősödni. És aztán itt még van egy csomó minden, ami szerintem nagyon fontos, mert hogy a bátortalanoknak a biztatása. És a kettőt össze is lehet kötni. Valaki panaszkodik, hogy neki még ez, meg az, meg amaz nem megy a kereszténységével kapcsolatba, akkor nem csak azt kell elmondani, hogy gyakorolni kell, hanem lehet, hogy azt is lehet mondani, hogy gyere, akkor csináljuk együtt. Vagy csak akkor gyere itt, és gyere el, és hallgasd meg. Ne hagyd abba. Ne keseredj el, hogyha elsőre nem megy. Próbáljuk valahogy kitalálni annak a módját, hogy mi az, amit én tudok neked adni ahhoz, hogy te megerősödj a Krisztus hitedben, és mi az a mód, ahogy te szépen ebbe belejössz, és aztán megerősödsz benne. Szerintem nagyon fontos az erőtleneknek a felkarolása, mert ez egyszerre két síkon értendő. Értendő azt gondolom a fizikai erőtlenség kapcsán is, viszont ami nagyon izgalmas, hogy itt Pál apostol a megszövegezésben inkább a hittel kapcsolatos gyengeségekről beszél. Tehát, hogy karoljuk fel azt, főleg, hogyha mondjuk nekünk már könnyebben mennek dolgok a Krisztus hitünk megélésével kapcsolatban, karoljuk fel azt, akinek ezzel még nehézségei vannak. Mert hogy senki sem született egyébként úgy, hogy ő mindent tud a Krisztusról. És senki sem született úgy, hogy már minden kísértést meg kételyt kiállt már, és fene nagy hite van. Azért a Szentlélekkel való közösségben mindenki megküzd, hogy előbbre lépjen ebbe a dologba. De ha már én előbbre vagyok, akkor nekem nem csak jogom, de valahol kötelességem is lehajolni a másikhoz, aki ebben még gyenge. És ezek egyébként megint ilyen nagyon egyszerű emberi kapcsolatok. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem hitoktatásról, meg dogmatörténetről, meg nem tudom miről kell magyarázni, elég példát mutatni, vagy egész egyszerűen elég tényleg bátorítani a másikat, és ott állni mellette. És amivel nekem mindig meggyűlik a bajom, az a legyetek türelmesek mindenkihez. A Farkas Ervin bűnvallása, hogy ő nagyon sokszor saját magához sem türelmes, úgyhogy nagyon nehezen vagyok én türelmes máshoz. Sűrűn imádkozom ilyenkor türelmeért, már ha eszembe jut, hogy ezt kell csinálni. Mert nem mindig jut eszembe, de biztatom a testvéreket, hogy ne az én hibáimat kövessék el, hanem tanuljanak belőle. Aztán itt van, hogy vigyázzatok, hogy senki se fizessen rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. És ez szerintem egy nagyon kemény felszólítás a Pálnak, mert gyakorlatilag arról beszél, hogy ha mi egy közösséget alkotunk gyülekezetként, akkor én ott nem csak azért felelek, hogy én hogyan döntök Isten és ember viszonyában, hanem onnantól kezdve én felelek a testvéreimért, akik ebbe a közösségbe beletartoznak, és megpróbálja őket is az élet hétfőtől vasárnapig, január 1-től december 31-ig. És van az a pont, amikor az ember megfárad, meg az ember megbillen, meg az ember indulatos, és akkor lehet, hogy nekem kell felelősséget vállalnom a testvérért, aki most inkább a dühére hallgatna, meg inkább az elkeseredésére hallgatna, és nem az Isten szerinti jót választja, hanem valami reflexzeri dolgot visszalök, vagy a másikra odalök. Tehát amikor azt mondja, hogy senki se fizessen rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy mi egymásért is felelünk. És amikor a másik gyenge, és én nem, akkor lépjek a gyenge mellé. Amikor meg én vagyok gyenge, ez szerintem jön a gondolatból, akkor pedig támaszkodjak arra, aki nálam erősebb. De ne válasszam azt, amit emberileg lehet, hogy jónak látok úgy hirtelen, harag rossz tanácsadó, zárója bejegyzem meg, de az Isten szerint viszont nem jó. És ez megint a gyülekezet felelősségét hozza egyébként elő, mert hát én nem tudom, hogy a sivatag közepén egyedül valakit érte már meg. Tényleg nem tudom, mert a remete mozgalmak is mindig úgy alakultak ki, hogy a remeték azok elmentek közösségekből, tehát hogy kivonultak közösségekből, és akkor ott volt valami reakció arra a közösségre, de hát ezekből a remete mozgalmakból nagyon hamar szerzetes mozgalmak lettek, mert egyedül nem megy. És szerintem nagyon látni kell azt, hogy egyedül nem fogok tudni megmaradni a hitben. Mert ez egy közösségi műfaj. Közösséget kell, hogy vállaljak és alkossak az Úristennel, de az Úristen valamiért úgy döntött, hogy ebben a közösségben bennünket a Szent Lelkével úgy erősít meg, hogy emberek közé vezet. És innentől kezdve valójában az egyház felelőssége az az, hogy a gyülekezetei éljenek. Nem hiába mondja majd Luther ezer, egynehány száz évvel később, hogy gyülekezeteiben él az egyház. Nem az intézményeiben, nem a templomfalban, nem a gyülekezeti teremben, az adószámban, az iskolájában, a szeretet otthonban, hanem a gyülekezeteiben él az egyház. Hogyha mi tudunk közösségeket alkotni, krisztusi közösségeket alkotni, akkor az egyház él. Ha nem tudunk krisztusi közösségeket alkotni, hát akkor meg nem fejezem be a mondatot, mert valójában teljesen fölösleges. És akkor itt van az, amitre azt gondolom, hogy úgy jó lenne, ha kifejtette volna részletesen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mert hogy, itt most puskázok, mert tudom, hogy erről sokat írtam ki, mármint egy részletes dolgokat írtam ki. És visszafele kezdem el kicsit kibontani a dolgokat. Az az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, hogy mindenkor örüljetek. Mert az az öröm, amire mi meghívást kaptunk a Krisztusban, az nem egyenlő azokkal az örömökkel, hogy nem tudom, megettem egy tábla csokit, vagy most éppen jól laktam, vagy ittam egy pohár bort, ami ízlett, vagy beszélgettem egy jót egy cimborámmal egy sorozatról, amit mind a ketten néztünk, mert hogy ezek ilyen evilági, és nem azt mondom, hogy nem fontos dolgok, de hogy múló örömök. És az az öröm, amire meg mi megszólítást kapunk, és talán ilyen szempontból jobb lenne a boldogság, mint fordítás a Krisztusban, az meg az örökkévaló mennyországnak az öröme. De kedves testvérek, a mennyország az nem majd lesz, hanem az alapvetően ott van, ahol az Isten akarata érvényesül, tehát hogyha én átadom az életemet az Istennek, akkor az mennyország az itt van. Minden hibával, meg negatívummal együtt itt van. És akkor én nézhetek megint a cipőm lába elé, hogy milyen sárban taposok, és lehetek tőle szomorú, hogy sáros lett az új cipőm, hogyha szabad idézni a dalt, mint klasszikust. De mondhatom azt is, hogy jó, hát de ez az az út, amin most végig kell mennem, mert ez az Isten akarata. Itt most éppen van egy pocsolya. Itt most lehet, hogy van valami mélység. Itt most lehet, hogy van valami olyan szakadék, meg zuhanás, amit én emberként nem is biztos, hogy átlátok, meg nem is biztos, hogy az a feladatom, hogy megértsem. De ha nekem van hitbizonyosságom, mert az Istenhez tartozom, és ezt tudom, akkor egész egyszerűen nincs az a botlás, az a mélység, amitől engem ez elválasztott, tehát lehetek boldog. És itt szerintem nagyon fontos látni, hogy innentől kezdve viszont az a boldogság, amiről mi beszélünk, az nem nem tagadja le a nehézségeket, az nem tagadja le azt, hogy vannak szomorúbb élethelyzetek, amikor mondjuk nekem lelki munkát kell beleraknom a boldogságomba, fel kell dolgoznom azt, hogy valaki elment, és nekem most gyászolnom kell, vagy tönkrement egy kapcsolat, vagy nem tudom, olyan élethelyzetbe kerültem, amit nehezen élek át, nem tagadjuk le ezeknek a súlyosságát, de a Krisztusra nézve tudjuk, hogy ezek nem az örökké valóságra szólnak. Ezekkel itt fogunk megküzdeni, és innentől kezdve nekünk van jogunk úgy boldognak lenni, hogy nem ezekre a problémákra nézünk csak, mert azt tudjuk mondani, hogy de ott van a kereszt mögött, ott van az üres sír mögött ott van a feltámadás, közhely, hogy a felhők fölött mindig süt a nap, de valójában ez az, amire mi el vagyunk hívva, hogy nézzük, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Lehet, hogy én most mond csak a felhőig látok el, de ez nem tagadja annak az örömét, amire meghívást kaptam. Mert én nem a körülményekből táplálkozik ez az öröm, hanem a Krisztusból. És akkor mi az, ami ebben az örömben bennünket segít? Nagyon fontos ez a szüntelen imádkozás, de nem jó a fordítás. Mert ha én azt mondom magyarul, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor az az első gondolat szerintem mindenkinek a fejében, hogy akkor leülök, elkezdek imádkozni, és akkor innentől kezdve életem végéig imádkozok, mert ez a szüntelen, ugye? Tehát a szünetmentes táp az az, ami állandóan tápellátás biztosít a rendszernek. És ha van benne szünet, akkor ott kimarad valami. De itt igazából Pál arról beszél, hogyha elkezdtek imádkozni, akkor van az úgy, hogy az imát abba fogjátok hagyni, mert meg kell főzni, mert ki kell takarítani, mert van valami, amit az embernek tevékenyen meg kell csinálnia, és nem biztos, hogy közben imádkozni fog, mert szerintem igaz az, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor munka közben is tudunk imádkozni. De az imádkozáshoz azt gondolom, hogy ne tagadjuk le, hogy kell egyfajta lelkület is, meg egy belső elköteleződés. És ez nem születik meg minden élethelyzetben. Tehát, hogyha nekem a zárszámadási statisztikákat kell rögzítenem a mókus rendszerben, mert böjt van, és mellette meg zárszámadási időszak, akkor én miközben számokat rögzítek, nem szoktam imádkozni. Mert ha elkezdek imádkozni, akkor nem az zárszámadással foglalkozom. Ha meg az zárszámadással foglalkozom, akkor meg nem vagyok abban a lelki állapotban, hogy imádkozzak. Most előtte, meg utána. De hogy itt jön a lényeg, hogy ez a szüntelen imádkozás, amiről itt Pál apostol beszél, az valójában az, hogy amikor én abba hagytam az imát, de elkezdem újra, akkor tudom onnan folytatni, ahol abba hagytam. Tehát valójában itt az ima, az nagyon kapcsolatcentrikusan jelenik meg, mert az ima az én kapcsolattartásom az Istennel. És abban kell megmaradni, lehet, hogy jobb fordítás lenne az, hogy folyamatosan imádkozzatok, bár ez sem feltétlenül a legjobb, mert hogy az a lényeg, hogy ez az ima, ez minden napunknak legyen szervesen része. És ne hetente egyszer-kétszer, hanem tényleg minden napnak legyen ott, akár többször. És igenis forduljunk rá arra, hogy az ima az, amivel én az Isten kapcsolatomat ápolni tudom. Az egyetlen egy idézőjelbe teszem most a következő mondatot, áldozat, amit az Istennek adni tudok, az, hogy imádkozom hozzá, semmi más. És ez az, amiről itt Pál azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve el kell dobni a, nem tudom, fazekat, fakanalat, kapát, nem lehet kimenni a kertbe, mert a jó keresztény az állandóan imádkozik, hanem ez az az ima élet, ami a maga rendszerességével az egész életünknek egy alapot ad, minden ebből indul ki, ebbe kanyarodik vissza, és akkor megint a bencés testvéreket tudom idehozni példának az imaóráikkal, elmennek, dolgoznak, imádkoznak, de hogy minden tevékenységük gyakorlatilag át van szőve az imádsággal. És nyilván azért azt látni kell egyébként, hogy a maga a rend az egy válasza volt annak, hogy, hogy a középkor elején nagyon megfárad a kereszténység, és pont az ima élet az, ami elkezd megzuhanni a gyülekezetekbe. És nem az a lényeg, hogy akkor ők kivonulnak a társadalomból, és fel tudnak építeni mai árakon mérve monumentális és hihetetlenül drága monostorokat, hanem az volt a lényeg, hogy akkor alkossunk olyan közösségeket, ami a világi erkölcstől elfordulva a maga ima életét komolyan veszi. És ebből növi ki magát a bencésen, de aztán nyilván nekik is megvannak a maguk torzulásai, meg félrecsúszásai, de jelentem lassan, körülbelül 1000 évvel később Luther ugyanemiatt kezdi el a reformációt. A herrhúti közösség 200 évvel Luther után ezért vezeti be a bibliaolvasó útmutatót. Legyen ott az ima élet, ami mindent megtart. És ha az nincs, akkor szétcsúszunk, és szétesik az, amit mi kereszténységnek hívunk. És nagyon tetszik ez a, bocsánat, visszalépek, ez a mindenkor hálát adjatok. A múltkor már beszélgettünk róla, hogy a próbatételért tudunk-e hálát adni. Ha a próbatételben benne vagyunk, akkor nem mindig megy. A kérdés az, hogy amikor a próbatételen túl vagyunk, akkor tudunk-e hálát adni. Mert az egésznek igazából az egyik nagyon fontos mondani valója az, hogy én azt mondom, hogy én az Istenhez, illetve a Krisztus megváltása miatt az Istenhez tartozom, akkor én valójában az életemet adom át az Istennek. És innentől kezdve az életemnek minden területét át kellene adni az Istennek, ez már nem mindig megy egyébként, zárójelbe jegyzem meg. És innentől kezdve bármi, ami az életemben történik, az valamilyen formában az Istenhez kötődhet. Ez lehet egy próbatétel, ez lehet valami, tényleg valami boldog dolog, de hogyha én azt mondom, hogy a Krisztushoz tartozom, akkor egész egyszerűen az életem minden területével tartozom a Krisztushoz, és akkor tudok-e hálát adni a nehézségekért? Tudok-e hálát adni a megpróbáltatásokért? Tudok-e hálát adni adott esetben azokért a kísértésekért, amik úgy erősítettek meg, hogy elbuktam bennük, és emiatt tanultam belőle. Tehát, hogy nagyon sok minden van az emberi életben, amiért alapvetően nem szoktunk hálásak lenni magunktól, pedig pont a hála az, ami bennünket az Isten kegyelmében rögzít meg, megerősít. És hogyha erre tudatosan elkezdem magamat ránevelni, nem mondom, hogy egy könnyű feladat, meg azt gondolom, hogy ezzel egy életen keresztül vívódni fogunk, ha erre rákezdem magamat nevelni, akkor egész egyszerűen az embernek az önértelmezése, a világszemlélete változik, és kezdi el ösztönösen kutatni azt, hogy akkor mi az, amiben az Isten akarata tényleg jelen van, és aszerint próbálok megélni. Tehát a hálaadás, az, én azt gondolom, hogy nem elválasztható az ima élettől. És akkor itt most egy picit nem, még nem állok meg, mert még a nagyon-nagyon fontos gondolat, amit okvetlenül ki kell fejtenem. A lelket ne oltsátok ki, és itt már nagy ellel beszél Pál apostol, tehát a Szentlélekről van szó. A prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Nem hiába lesz majd a reformáció idején a fő lutheri biblia értelmezés az, hogy mi az, ami a Krisztusra mutat. Egyébként ezt maga Luther sosem mondta, illetve írta le, amit a lutheri biblia értelmezés alapjának tartunk, ez a Vas Christum Tribes, ez sosem hangzik el egyetlen egy lutheri iratban, de valóban ez a lutheri írás magyarázatnak az alapja, hogy mi az, ami a Krisztusra mutat. És azt gondolom, hogy Pál apostol itt kezdi el bevezetni ezt a gondolatot, hogy mi az, ami a Krisztusra mutat. Mert hogyha én azt mondom, hogy az ige hirdetés az a Szentlélek munkája, nem csak az, hogy az ige hirdető felkészül és elmondja, de hogy az ige hallgatás kapcsán az ige hallgató közösség be tudja fogadni, az is a Szentlélek munkája, akkor nem tagadhatom ennek ellenére azt, hogy mind a két oldalon emberek vannak ebben az egyenletben benne. Hát az ige hirdető személye is bűnös emberből van, meg az ige hallgató gyülekezet is bűnös emberből van. És hogyha én nagyon szélsőségesen értelmezem azt, hogy az ige hirdetés az a Szentlélek munkája, akkor nagyon könnyen jutok el oda, hogy akkor nem megkérdőjelezhető az ige hirdetés. Amivel az a baj, kedves testvérek, hogyha nem megkérdőjelezhető az ige hirdetés, akkor, akkor melyik ige hirdetőnek lesz igaza? Annak, aki átmond, vagy annak, aki ibét mond? És ezt láttuk már párszor az egyház történetben. Ugyanakkor a másik oldal, vagy a másik szélsőség, amikor azt mondom, hogy minden ige hirdetést megkérdőjelezek, mert bűnös emberek hirdetik az igét, és akkor keresem a kákán a csomót, és keresem, hogy na ennek hol van eretnegsége, mi az, amit rosszul értett, és mi az, amit még nem fogott fel a Bibliából, és akkor milyen jogon hirdeti ő az igét, ez a másik oldal, és Pál mind a két szélsőségtől véd. Mert hogy a lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót, az Isten szerinti jót tartsátok meg, a gonoszt mindenfajtájától tartózkodjatok. És ez az egyensúly, amire bennünket pont az imádságos közösség tud elvinni. Én azt gondolom, hogy az egyházon belül mindig akkor csúsznak félre az ilyen-olyan eretnek mozgalmak, amikor az imádságos közösségünk megbomlik. Amikor a gyülekezetek eltávolodnak a lelkészektől, a lelkészek eltávolodnak a gyülekezetektől, amikor nincsenek megtartó imaközösségek, és innentől kezdve nincsen az, hogy mindegyikünk fölött ott legyen az a közösségi kontroll, amiben a félreértésektől bennünket a lélek meg tud védeni. Hát, hogyha én eltávolodok a közösségemtől, és senki nem tudja nekem elmondani, hogy mi az, amit félreértettem, akkor nagyon könnyen fogom a saját magam igazát a Bibliába belemagyarázni. És az összes eretnek mozgalom így indul egyébként. Ezek ilyen buborékok az egyház testén belül, és azért nem lehet sokszor őket felszámolni, mert a buborékra nem is engednek be akárkit. Ilyen szektoid jelleggel működnek nagyon sok esetben ezek az eretnek mozgalmak. De hogyha nekünk van gyülekezeti hátterünk, meg van ima közösségünk, akkor alapvetően a lélek dolgozik az ige hallgató közösségben, meg dolgozik az ige hirdetőben, meg az ige hirdető által. És valahogy a bűneink ellenére ki fogja hozni a folyamatból valahol azt, amiről nekünk az ige kell, hogy most éppen aktuálisan szóljon. És szerintem nagyon bölcs ez a megfogalmazás a Pálnak, hogy a lelket ne oltsátok ki. Mert hogy minden ezen fordul meg. Tehát, hogy nem tudok úgy Krisztus hívő lenni, hogy nincsen nekem Szentlélek kapcsolatom, mert a lélek az, aki az egész Krisztus történetet valóságát, személyes valóságát teszi. És hogyha én arra vagyok kíváncsi, hogy az ige nekem mit mond, akkor nem horoszkópot kell olvasnom a Bibliában, meg varázsigeként forgatni a Bibliát, hanem arra kell nyitottá válnom, hogy a lélek most mit akar kimunkálni az ige által bennem. És ehhez fog használni ige hirdetőt, de hogy az ige hirdetőt megtartsa, fogja használni a gyülekezetet, és fordítva. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon szorosan összefüggő dolgok. És akkor most állok meg szünetet tartani, mert hát, ha van hozzászólni való. Felolvasnám a 23. verstől a 28. versig a hátra lévő részt. Az a cím, a jalcímet viseli az új fordítású Bibliákban már a szakasz, hogy üdvözletek és áldás. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal, az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. És hiányzik a levél végéről az ámen. De nyugodtan képzeljük oda. Vagy mondjuk oda mi. Amit én szeretnék megragadni, két dolgot ragadnék ki a szakaszból. Az egyik ez a testvéri csókkal köszöntsétek egymást. Ezen sokszor megakad főleg a fiataloknak a szeme. Meg tudom, hogy mikor például, amikor engem lelkésznek ordináltak, akkor nagyon sok volt gimnáziumi, meg ilyen-olyan civil helyről ismert kedves barátom is eljött az ordinációra. És az ordinációnak része az, hogy miután a lelkész jelölt letette a lelkészi esküt, és immáron úgymond a lelkészi szolgálatba állt, akkor a püspök testvéri csókkal köszönt. És akkor, hogy nem tudtak mit közelni, és csak tényleg meg kellett puszilni a püspököt. És akkor ez benne van a liturgiában, de a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy amit mi nem igazán értünk ebből a dologból, hogy az ókor erkölcsi, vagy inkább azt fogalmaznám, hogy az ókor kapcsolati intimitásában a mediterrán társadalmakban, ez igaz volt a zsidóságra és a rómaiakra is, a nemek közötti baráti csók az alapvetően elfogadott volt. Tehát férfi a bensőséges kapcsolatban lévő barátját, azt arcra puszival köszöntötte. A nő szintén, nem szájon, de nem a elvtársakról beszélünk, ez egy másik kultúrkör, de hogy az arcra adott csókkal köszöntötte. Ami nem fért bele, az a férfi és nő között az arcra csók egyébként nem fért bele, mert az csak családon belül volt elfogadott, vagy házastársi viszonyba. De az, hogy egyébként közeli barátok, férfiak a férfit és nők a nőt így köszöntötték, az ókor társadalmában teljesen mértékig benne volt. Ez a bizalomnak volt a jele. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy itt vagyunk a nagybőjt végén, a ma-holnap nagypéntek, Júdás barátom, csókkal árulod el az ember fiát. Hát ugyanerről beszél Jézus, hogy a bensőséges bizalomnak a jelével jelölöd meg azt, hogy ki az, akit el kell fogni. Gyakorlatilag visszaérsz a bizalommal. Viszont amikor itt Pál apostol azt mondja, hogy testvéri csókkal köszöntsétek a testvéreket, akkor pont azt mondja, hogy ezt a bizalmat nyissátok ki a testvérek felé. Tehát ne legyen a gyülekezeten belül rivalizálás, ne legyen bizalmatlanság. Ha valaki más gyülekezetből érkezik, az a Krisztusban neked testvéred, tehát fogad be, és akkor ennek nem is tudom, melyik biblia kommentár ragadta meg így, napokban olvasgattam, hogy ez a 21. század kultúrkörében már nem biztos, hogy akkor szó szerint csókként kell ezt értelmezni, mert ez lehet egy kézfogás, egy válveregetés, egy ölelés, de hogy a lényeg, hogy ez a bizalmi viszony, ez legyen meg a testvéri közegben. És akkor a másik, amit szeretnék kiragadni, az valójában így az első két mondat így egybegyúrva, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméleteket, stb. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ez egy áldásformula, ami vissza fog térni egyébként a páli teológiába többféleképpen is a későbbiekben. De valójában itt arról beszél, hogy tehát nem egyszerűen kéri az Istent, hogy szenteljen meg, hanem valójában azt mondja, hogy az Isten az, aki megszentel. És mivel hű az Isten, és ti már ráléptetek arra, hogy az Istennel egy közösséget alkossatok, és elfogadjátok a Krisztust, ezért alapvetően meg is fogja őrizni az Isten a ti lelketeket, és megtart a Krisztus eljövetelére, mert hű a mi Istenünk. És ez szerintem egy gyönyörű lezárás, főleg, hogyha az egész levélhez továbbra is oda teszem, hogy ez egy olyan helyzetben lévő gyülekezetnek íródik, ahol maga a missziói munka nem tudott végigmenni, úgymond a szokásos módján. Nagyon sok kérdőjel lehet az emberekben, és akkor azzal zárja pár a sorokat, hogy minden aggodalmatokat nyugodtan tegyétek le, mert vannak emberi hibák, meg hiányosságok, De az Isten, aki ezt tartoztok, az meg fog szentelni, az meg fog őrizni, az meg fog benneteket tartani. Úgyhogy Pál apostol után szabadon én is mondom itt a nagy hét előtt, virágvasárnap előtt pár nappal, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.